Üdvözlöm a Spirit FM hallgatóit, a Harcosok Klubja mai szerkesztője, szokás szerint Szabó Betti, a műsorvezető Gavra Gábor, vendégünk pedig Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti képviselője, az EP Pegazus Vizsgáló Bizottságának tagja. Jó napot kívánok, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és még szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni, hogy a beszélgetést február 22-én rögzítjük, és március 1-én kerül adásba.
Jó napot kívánok, én sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Egy idézettel kezdjük a beszélgetést. A mai napon érkezik hazánkba az európai baloldal politikai céljait kiszolgáló PEGA bizottság, akik tőlem is találkozót kértek, azonban uniós ügyekért felelős miniszterként kénytelen vagyok visszautasítani a felkérésüket. Ezt posztolta február 20-án Varga Judit. Rónai Sándor elég erősen kiakadt a miniszter asszonyra ezt követően. Pontosan miért?
Mert Varga Judit, hát őszintén szóval elmenekült a kérdések elől, és én ezt inkább egy beismerő vallomásnak tekintem részéről. Ugye ennek a vizsgáló bizottságnak a létrejöttét is az indokolta, hogy erős volt a gyanú, hogy a magyar kormány illegálisan hallgathatott le olyan magyar egyébként vétlen civil áldozatokat, akik semmiféle nemzetbiztonsági kockázatot nem jelentettek a kormányra, vagy éppenséggel a magyar államra nézve, egész egyszerűen politikai okból kerültek a kormány célkeresztjébe, mert politikai ellenfélként tekintett rájuk a kormány. Tehát nem arról van szó, hogy terroristákat vagy bűnözőket üldözött volna a kormány egy kémszoftver segítségével, hanem ártatlan civileket, újságírókat, politikusokat, gazdasági szereplőket, olyanokat, akik ellenzék ennek a kormánynak.
Ugye ön tagja, illetve alelnöke az Európai Parlament Pegazus ügyet vizsgáló bizottságának, és mint ilyet szeretném kérni, most hála Istennek nem 3,5 percünk van arra, hogy megbeszéljük ezt az ügyet, hanem egy kicsit több, hogy akkor ássunk a bélyére. A Pegazus ügy az nem egy magyar ügy tulajdonképpen, de mégis minthogyha azt érezné az ember, például az ön nyilatkozatait hallgatva, látva, hogy valami speciális dolog van a Pegazus kémszoftver magyarországi felhasználásával. Szerintem kezdjük a legelején. Önök ebben a bizottságban hány Európai Uniós ország Pegazus ügyét vizsgálják?
Nagyon jó a kérdés, és majd szeretnék még egy szempontot bevezetni ebbe, mert itt a magyarázatok és a félremagyarázások közepén jó, hogy jut erre idő ezeket megbeszélni. Ugye kezdtük ezt a tényfeltáró missziót, mert túl azon, hogy voltak meghallgatások, először is nem az Európai Unióban, hanem az NSO cégcsoport hazájában.
Ez az izraeli
így igaz, Izraelbe látogattunk. Ez az izraeli cég az, amelyik előállította ezt a Pegazus nevű kémszoftvert, és tőlük vásárolták meg Európai Uniós tagállamok. Valóban nem egy. Ilyen volt például Lengyelország, a Pegazus ügyet, illetve a Pegazushoz nagyon hasonló ügyet, egy másik cégcsoport, másik termékét, a Predatort vizsgáltuk Görögországban és Cipruson, de szintén...
A Predator egyébként, elnézést, nem, ebben nem vagyok képben, ez egy milyen országban gyártott szoftver?
A dolog érdekessége, és hát erre is kíváncsi lettem volna itt a budapesti látogatás alkalmával, hogy ez a cég, amelyik gyártja ezt a Predator nevű kémszoftvert, ez hogy nem éppen Budapesten telepedett le néhány évvel ezelőtt, tehát nem elég, hogy kirobbant hazánkban ez a Pegazus botrány, emellett egy kémszoftvereket gyártó cég éppen Budapesten telepszik le, sajnos tovább erősítve azt a gyanút, hogy Budapest gyakorlatilag egy ilyen kémközponttá vált
Európában. Beszéljünk még mindenképpen Budapestnek a szerepéről, most mint helyszínnek a szerepéről, akár a Pegazus ügyben, de rendben van, tehát akkor vizsgálnak a Predator kémszoftvert, a Pegasusnak a felhasználását különböző európai országokban. Kérem, akkor folytassa.
Ugye egyetlen egy állomás maradt ki, tehát említettem Görögországot, Ciprust, Lengyelországot, ezt követte ugye Magyarország, Budapest, és egyetlen egy állomás maradt hátra, ez pedig Spanyolország, ahol hát a magyar ügytől, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon eltérő dolog történt, tehát egy első olvasatra is szembetűnő különbség van a két ügy között, ott ugyanis éppen, hogy a spanyol miniszterelnök esett áldozatául ennek a szoftvernek. Ott éppenséggel az a gyanú, hogy nem Spanyolországból, hanem Észak-Afrikából, elképzelhető, hogy Marokkóból telepítette valaki ezt a spanyol miniszterelnök telefonjára, és hallgatta le vele Spanyolország kormányfőjét.
Ugye ez egy nagyon kényes diplomáciai ügy, és akkor itt majd arra az önnek arra az állítására, hogy a magyar kormány, hát, hogy úgy mondjam, nem rendeltetésszerűen használná a Pegazust, most ha rendeltetésszerűt egy nemzetbiztonsági szempontból indokolt használatot értünk alatta. Mert ugye ön azt állította, nem akarom ezt elvarratlanul hagyni, hogy a magyar kormány ön szerint az ellenzékét, meg a vele szemben álló, a nyilvánosság vele szemben álló szereplőit figyelte volna meg, de erre majd vissza fogunk térni. Viszont ugye amit ön mond Spanyolországgal és feltételezhetően Marokkóval kapcsolatban, ugye olyan, ez egy kb. 10 évvel ezelőtt, amikor a Snowden ügy kirobbant, ugye az egy nagyon kellemetlen mellékszála volt ennek az ügynek, hogy, hogy kiderült, hogy az Egyesült Államok lehallgatta Angela Merkelt. És hát nyilván vannak ilyen, hát ezek mindenképpen minden érintett számára rettetesen kellemetlen dolgok. Na de térjünk arra vissza, hogy akkor most felsorolta azokat az európai állomásokat, ahol vagy a kormány használja, vagy a kormánnyal szemben használják más hatalmak, adott esetben például Marokkó ezt a Pegasus kémszoftvert. Mennyiben speciális ön szerint a magyar felhasználás?
Ugye nagyon szeretném, és szerintem kezdjük ezzel, ezért mondtam, hogy lenne egy másik szál, amit mindenképpen beszéljünk meg. Ugye Varga Judit, amikor elütötte ennek a lehetőségét, hogy ő találkozzon a Pegasus Bizottság, akkor legelőször arra hivatkozott, hogy ez egy nemzetbiztonsági kérdés, és mint nemzetbiztonsági ügyért mindig a tagállam felel, ez tagállam.
De ez igaz, nem?
Van. Ez idáig igaz is. Én, és szerencsére most tényleg van erre időnk, ezt fontos átbeszélni. Ugye mindenki ismeri a kémfilmeket, a kémtörténeteket, mindenki tudja, és talán örül is neki, hogy az ország, amiben él, ott működik egy titkosszolgálat, ott létezik a nemzetbiztonságnak valamilyen hivatalos kerete, ami egyszerűen védi az állampolgárokat, védi az államot magát. Úgyhogy ez teljesen rendben van, hogy egy tagállam egyébként ellát nemzetbiztonsági célból, például lehallgatási, megfigyelési feladatokat is. Igen, ám csak szerintem ez az ügy, és egyébként a Pegasus Bizottság több párti képviselője közösen arra jutott, hogy ez nem nemzetbiztonsági, hanem ez egy jogállami ügy, a magyar ügy, ugyanis itt nem az történt, hogy terrorista gyanús elemeket figyeltek volna meg, bűnözőket, tehát hogy nem az van, hogy követtek egy rossz fiút, akiről azt hitték, hogy holnap nem tudom én, behajt a tömegbe a kocsival, vagy elvégez egy hatalmas robbantást emberáldozatokat követelve, hanem cégtulajdonosokat, politikusokat, újságírókat, laptulajdonosokat figyeltek meg vele. Ugye az esetből és a megfigyelés...
Bocsánat, muszáj közbevágnom, tehát azt honnan tudja ön, vagy honnan tudja az Európai Parlament Pegasus ügyet vizsgáló bizottsága, hogy nem történt rendeltetésszerű használat. Tehát kifejezetten nem azt kérdezem, hogy honnan tudjuk azt, hogy történt nem feltétlenül rendeltetésszerű használat, mert erre utaló jeleket azért láttunk, és vannak erre utaló nyilvános információk. Persze az egy másik kérdés, hogy ami nem rendeltetésszerű használatnak látszik, az valójában micsoda, de ezt most egy pillanatra tegyük félre. Honnan tudják, hogy a magyar kormány nem figyelt meg terroristákat, nem figyelt meg kémeket, nem, akár orosz kémeket, nem figyelt meg korrupt, vagy korrupció gyanúba keveredett politikusokat ezzel a kém szoftverrel?
Szerintem, hogy volt alkalmunk beszélni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságával, majd ezt követően Péter Falvi Attilával is, és hát ők nagyon egybehangozóan azt állítják, hogy közel 100 eset merült fel, és ugye ebben a 100 esetben, akik ugye kiderült, hogy őket Pegazussal megfigyelték, ebből a 100 esetből egyrészt nagyon kevés ellen folyt valódi nyomozás, másrészt gyakorlatilag 0%-os eredménnyel zárult, tehát egyik esetben sem történt pozitív találat. Tehát, hogy lehallgatnak 100 embert, azért az egy viszonylag nagy minta ahhoz, hogy utána ne derüljön ki, hogy valami vaj van az illető füle mögött. Tehát ebből, ha másból nem, ebből az adatból tisztán látszik, hogy teljesen ártatlan embereket vizsgáltak meg vele, és hozzáteszem, hogy ezért ez egy sok milliárdos beruházás, tehát ez 3 milliárd forintjába került, csak maga a szoftver megvásárlása, maga a folyamat, a lehallgatási folyamat, ennél azt gondolom, hogy sokkal többe került a magyar adófizetőknek. Tehát kidobni minimum 3 milliárd forintot arra, hogy politikai ellenfeleket figyeljenek meg, az egyrészt tisztességtelen, illegális, másrészt pedig egy borzasztóan nagy pazarlás. Olyan embereket érdemes kémszoftverekkel lehallgatni, akikről már van valami tudása az államnak.
Tehát a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, tehát az most a Magyarországgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságnak, illetve Péter Falvi Attilának, hogy mondjam, protokoll szerint azt tudnia kellett volna, hogyha történtek olyan lehallgatások, amelynek a végén, most csak mondok hasraütésszerűen egy példát, a Schadl-Völder ügy, tudom, hogy Völner Pál effektív aláíró ebben az ügyben, de hogy bizonyos szereplői Rács mögé kerültek.
Ugye azt lehet tudni, és ez az, amit maga Péter Falvi Attila is, de miközben egyébként foggal-körömmel védte a kormánypártokat ebben az ügyben, és egyébként amit kiadott jelentést, egy 55 oldalas jelentést. Ugye 2021 júliusában tör ki a botrány. 2021 augusztusában, tehát egy hónapon belül hivatalból elindítanak egy nyomozást, egy vizsgálatot ebben az ügyben, és 2022 februárjában készül el egy 55 oldalas jelentés, hogy mi is történt pontosan. Miközben mondjuk azért itt érdemes megemlíteni, hogy Péter Falvi Attila, a NAI elnöke, elfelejtett annál az igazságügyminisztériumnál vizsgálódni, akik egyébként aláírták ezeket a megfigyeléseket. Tehát ott pont annál a minisztériumnál ő nem tartotta fontosnak szétnézni, hogy hogyan is történt ez, és miként történt ez, de azt ő maga ismeri el, hogy körülbelül 100 esetről beszélünk, amiben ezt a szoftvert használták, és ebből a 100 esetből egyetlen egy emberrel szemben sem történt vádemelés. Most, tehát, hogy...
Én értem, hogy önöknek abból kell kiindulnia, nyilván részben azért is, mert Varga Judit nem állt önökkel szóba, de hogy abba kell kiindulniuk önöknek, amit Péter Falvi Attila mond. De Péter Falvi Attilának kell tudni az összes lehallgatásról, ami történt Magyarországon Pegazussal?
Péter Falvi Attilának annyira kell tudnia erről, hogy ő maga mondta a saját szájával, hogy ő például megnézhette a magyar kormány és az NSO cég között köttetett szerződést, és ő minden egyes nyomozati anyagot, minden egyes vizsgálati anyagot át tudott nézni a saját szemeivel. Például a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke Szasz Zoltán, ő azt mondja, hogy az ellenzéki képviselők ebben a Nemzetbiztonsági Bizottságban szerettek volna egy mélyebb nyomozást folytatni. Tehát nem elég, hogy megvizsgálni felületesen az ügyet, hanem például azokkal a titkosszolgálati munkatársakkal beszélni, akik az egyes személyek megfigyelését végezték. Hogy nem, a fideszes többség ezt nem engedte. Egy felületes vizsgálatra még igent mondtak, egy mélyreható, alapos vizsgálatot már nem engedélyeztek.
De akkor... És nyilván lehet azt mondani, hogy akár a kormány, akár a kormányt támogató magyarországgyűlési képviselők, hát lehet, hogy önök azt érzik esetleg, hogy szándékosan generálnak ködöt vagy homályt körül az ügy körül, de ha jól értem, nagyon kevés dolgot nem csak mi a nyilvánosságban, hanem önök is nagyon kevés dolgot tudnak valójában arról, ami a Pegazus kémszoftverrel történt Magyarországon, nem?
Ugye az biztosan lehet tudni, és ez a legfelháborítóbb az egészben, hogy miközben tényleg egy ilyen, mint ahogy minden kém történetet kicsit ilyen köd von be, és nem lehet minden részletet pontosan látni, hogy azzal, hogy a kormányról tudjuk, hogy ilyen szoftvereket vásárol, és ilyen szoftvereket vélhetően illegálisan használ fel ártatlan emberekkel szemben, ez egy folyamatos rettegésben tartja a magyar állampolgárokat. Ne felejtsük el, hogy ezzel a szoftverrel az embereknek a legbelsőbb magánügyébe avatkoznak bele. Ott vannak a telefonunkon, megkapják, látják a beszélgetéseinket, látják a gyerekünkről készült fényképeket. Én most megnézem a telefonomat, akkor azt látom, hogy ma készítettem a gyermekeimről egy tucat fényképet. Nem szeretném, hogy ez bárkinek a magyar kormánynak, vagy csak akár bármilyen más embernek a telefonjára, vagy a egyáltalán hozzáférés.
Képviselő úr, azért is kérdeztem ezt, hogy nagy a homály, de nem akarok álnaív lenni. Nyilván ez egy részben generált homály a Pegasus felhasználása körül, de hogy ahhoz képest viszont, hogy itt homályban maradt, hogy pontosan mire használták ezt a szoftvert. Ön elég magabiztosan állítja azt, hogy vélhetően, bár hogy másik oldalon még nagyon óvatosan fogalmaz, hogy vélhetően illegálisan történt. Ezt honnan veszi?
Azért, mert ugye kémszoftvereket terrorista gyanús személyek ellen szabad bevetni, sőt nem szabad, hanem azt mondom, hogy kell is. Tehát ez egy kormánynak feladat. Én ebben nem akarok populista lenni, hogyha itt tetszik, mert igenis egy kormánynak feladat a nemzetbiztonsági célú vizsgálódás, de az, hogy nyilvánvalóan politikai szándékból is látható, hát ismerjük a névsort, kifejezetten ellenzékinek számító, ellenzéki táborba sorolható embereket.
Gondolom a névsor egy részét ismerjük, nem?
Igen, de hozzáteszem, hogy még egyszer mondom, tehát 100 emberből 100 ellen nem indult nyomozás. Hogyha ők lehallgatnak valakit, akkor 100-ból 0 a találat, hát akkor ez valamit vagy nagyon bénán csinálnak, vagy valamit nagyon szándékosan ártatlan emberek ellen használnak. Ebből a példából...
Vagy egyszerre a kettő,
de ebből a példából az biztosan látszik, hogy létezik egy politikai szándék, ami azt jelenti, hogy kifejezetten ártatlan és ellenzékinek számító emberek ellen használták fel ezt a kémszoftvert, és ebből a célból költöttek el több mint 3 milliárd forintot.
Elkezdte már ön részletezni, és szerintem ez nagyon fontos, hogy elhangozzon a műsorban, mert ugye egy olyan világban élünk, ahol teljesen a szó legszorosabb értelmében be vagyunk hálózva, és mindenféle adatainkat, mindenféle képeinket, a családunkról szóló képeket, személyes üzeneteinket adott esetben önként és dalolva átadjuk más szereplőknek, legyen szó a Facebookról, a Google-ről, Viberről, stb. Mennyiben más, hogyha az embert a kormánya, és most ne Salah Abdeslamról beszéljünk, aki ugye virában furikázott 5-6 európai országon, többek között Magyarországon keresztül is annak idején a párizsi tömeggyilkosság elkövetése előtt és után is, hanem, tehát nem terroristákról beszélünk, hanem egy megfigyelt európai polgárról, lehet magyar is, lehet más is. Mennyiben tér el az, hogyha a saját kormányom megfigyel engem Pegasussal, vagy a Facebook nem megfigyel, hanem egész egyszerűen látja, amit írok, látja, amiket küldözgetek, látja a Google, hogy mire keresek rá, stb. Tehát miben más, vagy mennyiben aggasztóbb az, hogyha Pegasussal meg van figyelve az ember, mint hogy önként és dalolva átadja az adatait, a beszélgetéseit, a fényképeit valamilyen külföldi techóriásnak. Vagy hazainak, de ilyet most nincs.
Azt hiszem, hogy a válasz az önmagában az, amit említett a legelején és a legvégén, egyfajta keretbe foglalva ezt a gondolatmenetet. Szóval, hogy az önkéntesség itt a kulcs, mert amikor valaki regisztrál a Facebookra, és aztán oda feltölti a mindennapjait, hogy feltölt családi képeket, akár kirak beszélgetéseket, vagy bármilyen aktivitást megoszt magáról, az egy önkéntes típusú történet. Azt hiszem, hogy nem kell nem kell naívnak vagy visszafogottnak lenni abban, hogy a telefonunkon ezeken kívül más, privátabb és érzékenyebb tartalmak vannak. Tehát
én sem a mondjuk a Facebook esetében én sem a nyilvános megosztásokról beszélek, hanem mondjuk Messengeren folytatott beszélgetésekről, amikről ugye az ember azt gondolja, hogy privát.
Igen. De hogy miközben hozzájárulunk ahhoz, hogy ez egy tech óriásnál ott van valahol, egy hatalmas szerverszobában ott pörögnek a mi beszélgetéseink.
Nem akarok cinikus lenni, és tényleg teljesen távol áll tőlem, de azért hadd kérdezzem meg, hogyha már azt említette, hogy mihez járul hozzá az ember, és mihez nem. És persze ez így van, hogy egy nem tudom hány oldalas apróbetűs szabályzatot aláír, az ember elfogadja egy gombnyomással, és akkor önként hozzájárul. Ugye említette, hogy 21 nyarán robbant ki a Pegazus ügy világszerte, és egyébként a magyar Pegazus ügy is akkor lettek először a hazai megfigyelések közül egy-kettő ismert. 22 tavaszán Magyarország 1 millió szavazat különbséggel, 2/3 a Fidesznek bizalmat szavazott, a Pegazus ügy ismeretében. Ez nem egy hozzájárulás? Mondom, nem akarok cinikusra, és nem állítom, hogy a Pegazus magyarországi felhasználásával minden vagy bármi rendben lett volna ezzel, de nem lepődtek meg azon, hogy egy ekkora, ami a magyar ellenzék szerint egy világbotrány, és egyébként más országokban is ebből azért voltak fodrozódások, ez ennyire nem hatott a magyar választókra?
Fordítsuk meg a dolgot, miután lehallgatnak egy csomó magyar választópolgárt, miután ellopják csomó magyar választópolgárnak az adatait, ezeket az embereket egy választás alkalmával nem lehet megzsarolni, hogy nyilvánosságra hoznak róla adatokat? Nyilvánosságra hozunk rólad készült fényképeket, rólad készült vagy általad folytatott beszélgetéseket. Nem mondom, hogy ez döntött el a választást, nem akarom ezt ennek...
Igen, a 100 megfigyelés és az 1 millió szavazat különbség között azért van több nagyságrendeltérés, tehát azért mondom, hogy értem, hogy nem erre...
Ez igaz, tehát. Miközben pont a meghallgatások során találkoztunk Varga Zoltánnal, a Centrál Média csoport vezetőjével, vagy Panyi Szabolcs újságíróval, aki azt meséli, hogy ő akkor derült ki számára, hogy megfigyelték őt, amikor egy hétfős társaságban ült, tehát ott nem egy embert, hanem egyszerre hetet figyeltek meg, szóval akkor a 100-at, hogyha megszorozzuk héttel, már is 700.
Tehát itt 100 darab művelet volt, és annál nyilván jóval több érintett.
Így igaz, de még egyszer mondom, nem akarok most tényleg matekozásba belemenni, mert azt gondolom, hogy ez elbagatelizálná ezt az egészet. De azt azért szeretném még egyszer kiemelni, hogy azzal, hogy egyáltalán tudunk arról, vagy fejlemény van arról, hogy a magyar kormány visszaél egy ilyen nemzetbiztonsági eszközzel, azzal szerintem félelemben tart embereket. 2022. április 3-án nyilván ezer oka van, ez egy másik beszélgetés témája lehetne, hogy mi vezetett az Orbán újabb 2/3-ához, de én azt mondom, hogy amikor egy kormány ilyennel tudja zsarolni az állampolgárait, akkor az önmagában nincs rendben. Ezért mondom, hogy ez nem nemzetbiztonsági ügy elsősorban, hanem jogállamisági.
Na, innen fogjuk folytatni a Harcosok Klubját egy rövid szünet után Rónai Sándorral, a DK Európai Parlamenti képviselőjével, az EP Pegazus Vizsgáló Bizottságának alelnökével. Várjuk Önöket vissza. Folytatódik a Harcosok Klubja a Spirit FM-en, a szerkesztő ma is Szabó Betti, a műsorvezető Gavra Gábor, vendégünk pedig Rónai Sándor, a DK Európai Parlamenti képviselője, az EP Pegazus Vizsgáló Bizottságának alelnöke. Ott tartottunk, hogy az első részben, hogy miben különbözik Rónai Sándor, illetve az EP vizsgálóbizottsága szerint a Pegazus magyarországi felhasználása és más európai uniós országokban történt felhasználás, és nagyon izgalmas területekre elvesztünk, mert onnantól kezdve, hogy mely európai országok kormányai használták a Pegazust, meg egyébként ahhoz hasonló feladatokat ellátó Predator nevű kémszoftvert, arról is beszéltünk, hogy Spanyolország kormányfőjét feltehetőleg Marokkóból hallgatták le a Pegazus segítségével. Van a Pegazus ügynek egy olyan leágazása, amiben érintett Magyarország, de nem magyar közszereplők vagy nem közszereplők megfigyelésére vonatkozik. Volt a még a botrány, tehát a Pegazus botrány kirobbanása előtt egy körülbelül fél évvel az Al Jazeera bemutatott egy dokumentumfilmet, ami annak az a címe, hogy a miniszterelnök emberei és a bangladesi miniszterelnök asszony testőreiről szól, konkrétan egy testvérpárról, akik már öltek embert, és az egyiküket az elbújt a felelősségről. Tehát elítélgyilkosokról beszélünk, nem megvádolták, hanem konkrétan megöltek egy embert, és az egyikük nem máshol, mint Budapesten bújt el a felelősségre vonás elől, és konkrétan az történik ebben a filmben, hogy az izraeli NSO nevű cég és a bangladesi kormány ennek a férfinak a budapesti üzlethelyiségében veszi fel egymással a kapcsolatot, mert ugye Izrael és Banglades között nincsenek diplomáciai kapcsolatok, és így kerül az egyébként hát egészen elképesztő módon működő, de szerintem a fentiekből is kiderült, hogy egészen elképesztő módon működő bangladesi kormány kezébe ez a nagyon fejlett kém szoftver. Gondolom látta ezt a dokumentumfilmet.
Igen.
Mit tudunk erről? Mert feltételezem, hogy mivel ez egy Európai Uniós fővárosban történt, ezért feltételezem, érdekelte önöket, hogy egy hát a legnagyobb jó indulattal is féldiktatúrának nevezhető rezsimnek a kezébe, és mondom még egyszer, elítélt gyilkosokon keresztül hogyan került a világ legfejlettebb kémszoftvereinek egyike Budapesten. A Kálvin téren egyébként.
Azt mondanám, és akkor talán nem haragszik meg rám, hogy ezt az ügyet ne egy egyedi esetként kezeljük. Hiszen jól emlékszünk mondjuk 2015-16, amikor a magyar kormány teleplakátolja az országot sok 10 milliárd forintért, a menekültek, a migránsok ellen hergelve Magyarországot. Ezzel párhuzamosan Rogán Antal és köre kioszt 15 ezer darab letelepedési kötvényt, amiben pontosan tudjuk, hogy gyilkosok, börtöntöltelékek úgy kapnak magyar és ezáltal Európai Uniós letelepedési kötvényt, úgy kapnak szabad mozgást az Európai Unióban, hogy közben tudjuk, hogy ezek valódi nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.
Az odáig tényszerű valóban, hogy ebben még bizottsági elnökként volt a Rogán Antalnak szerepe, de persze az érintettek, az mindig is vitatták, hogy ezzel mindenféle kétes figurák jutottak Európai Uniós vagy magyar állampolgársághoz, de mindesetre ott tartunk, hogy ez a bizonyos bangladesi történet, ez nem egyedi eset ön szerint.
Így igaz. Tehát én egyébként szerintem konkrétan meglettek akkoriban nevezve emberek, akik letelepedési kötvényt kaptak, és tudjuk jól, hogy Oroszországból, keleti országokból, máshonnan érkeztek, és ismerve a múltjukat, veszélyt jelenthetnek az európai társadalomra.
Hát, hogyha elvonatkoztatunk egyébként a letelepedési kötvény ügytől, ugye az első részben beszéltünk a Salah Abdeslamról, aki...
Tehát volt itt, nem, igen, a párizsi merénylő.
De ez ugye messze nem egy, hogy mondja, nem csak egy magyar probléma, hanem Belgiumból átautózott Magyarországig és vissza többször, tehát legalább 4-5 európai ország hatóságai követtek el elképesztő baklövéseket ebben az esetben. Annál is inkább teszem hozzá gyorsan, ugye erről beszéltünk szintén az első részben, hogy ez nem csak a több mint 100 halálos áldozatot követelő párizsi tömegmészárlás előtt történt, hanem a párizsi tömegmészárlás után is, és ráadásul annyiban egyébként a migrációval kapcsolatos magyar kormányzati álláspont, legalábbis amiről beszélt a magyar kormány, annyiban beigazolódott, hogy valóban a Szíriából érkező menekült hullámmal érkezett Európába vissza a párizsi merényletek több elkövetője, csak hát azt felejti el ilyenkor a magyar kormány, hogy éppen Budapesten találkoztak ezek az emberek Salah Abdeslammal, és indultak el nyugat felé elkövetni a párizsi mészárlásokat.
Így igaz, és hát ugye emlékszünk, hogy a magyar kormány nem csak a Pegasusra költött sok pénzt és fordított rá nagy energiát, hanem a bukott és elítélt macedón miniszterelnököt is a magyar külügy sikerült, hogy bemenekítse, ha lehet ilyet mondani Magyarországra. De nem szeretném megkerülni a kérdését. Ez valami egészen felháborító és egyúttal talán mondhatni ijesztőnek is. Ez a történet. Tehát az, hogy Budapest, ugye sokszor szokták mondani, hogy korábban Bécs volt az, amelyik egy ilyen ütköző pont volt a két világ között, és egyfajta kémközpont volt. Tehát az Orbán kormány idejére ez Budapest örökölte.
Egyébként amikor Bécs volt ilyen, ahogy ön fogalmazott, kémközpont, ugye a hidegháború időszakában, az osztrákok nem éltek annyira rosszul, tehát lehet, hogy még jól is járunk ezzel.
Én úgy látom, hogy ebben Magyarországon nincs előrelépés, és akkor finoman fogalmaztam. Magyarországon nagyon komoly megélhetési válság van. Ellenben hát mindenki tudja, hogy az orosz befektetési bank az gyakorlatilag egy ilyen kémközpontként működik, ahol kis túlzással még a portás és diplomáciai státuszban van, és hát ugye Magyarország az egyetlen, amelyik a háború kitörése óta sem hajlandó velük szakítani. Nem csak ezzel, hanem úgy általában a háborús bűnös Oroszországgal. Egészen elképesztő, hogy ilyen előfordulhat, különösen, hogyha szembeállítjuk azt, hogy egy ártatlan vállalkozó, akivel itt Budapest utcáin is össze lehet futni, őt megfigyelik a Pegasus szoftverrel, de egyébként gyilkosok és bűnözők, azok szabadon szaladgálnak.
No, de térjünk vissza, hogy az önök által felállított bizottság megtudott-e valamit ennek a Izraelt, Budapestet és Bangladest érintő háromszögben lezajlott biznisznek a részleteiről.
Ezzel nem foglalkozott egyébként a Pegasus bizottság. Ezzel önszorgalomból én és a kollégáim foglalkoztunk. Nyilván...
De egyébként bocsánat, térjünk rá, hogy mire jutottak önszorgalomból, de számomra az egy érdekes dolog, mert ugye Budapest az mégiscsak egy Európai Uniós tagállam fővárosa is. Tehát, hogyha itt mindenféle kétes egzisztenciák szertesznek erre a kém szoftverre, akkor hogy ez nem kelti fel az EP-nek az érdeklődését?
Hát, hogy mondjam, ennél kevésbé szövevényes dolgokban sem kaptunk érdemi választ a magyar kormánytól.
Oké, de ha jól értem, itt a kérdéseket se tették föl, már testületileg.
Ugye nem is tudtuk volna feltenni, mert hogy nem találkoztunk.
Én értem, de hogy a maga...
Az NSO munkatársaival például találkoztunk, és hát ott lett volna alkalmunk ezt kérdezni, erről kérdezni az NSO munkatársait. Az NSO munkatársai...
De nem tették.
Mindenben arra hivatkoztak, hogy ezek titkos információk. A cégnek annyira nemhogy magánügye, hanem szerződésben foglalva van, hogy nem beszélhetnek ilyenekről, hogy a nagyon specifikusan az országokra vonatkozó kérdésekre sem nagyon válaszoltak. Példán a kokáért ott nagy nehezen sikerült elő kiszedni, hogy van olyan ország, amelyel az NSO cég szerződést bontott éppen azért, mert hogy nem csak hogy használta, hanem rosszul használta, visszaélt az NSO által gyártott Pegasus szoftverrel, de arra a kérdésre például, hogy Magyarországgal bontottak-e szerződést, arra nem válaszoltak, nem tudtak érdemben válaszolni.
Tehát nem tudjuk azt, hogy az NSO és Magyarország között ma van-e érvényes szerződés a Pegasus használatára, vagy nincs?
Így erre nem kaptunk egyértelmű információt, sem a Pegasus gyártó cégtől, sem pedig a magyar kormánytól.
De akkor vissza kell térnem az első részben tárgyalt egyik kérdéshez, hogy Péter Falvi Attila se tudja ezt?
Péter Falvi Attila egy nagyon érdekes választ adott erre a kérdésre, ugyanis én ezt megkérdeztem, és azt mondta, hogy hazugság az a sajtóban megjelent hír, hogy a Pegasus, illetve hát az NSO egészen pontosan szerződést bonthatott Magyarországgal. Erre nagyon érdekesen visszakérdeztem Péter Falvi Attilától, hogy ő ezt hogyan állíthatja, hiszen a Pegasus gyártó cég azt mondta, hogy ez annyira szenzitív adat, hogy ezt nem adhatja ki. ergo Péterfalvi Attila sem tudhat róla. A magyar fél egész egyszerűen nem válaszolt, illetve hát az szerepelt a válaszában, hogy ez nemzetbiztonsági ügy, és ezért nem válaszolhat. Tehát Péterfalvi Attila egyrészt nem tudhat erről, ha pedig valahogyan mégis tudomást szerzett, ami nem tudom, hogy hogyan elképzelhető, valószínűleg úgy, hogy tényleg belenézett a szerződésekbe, de hogyha tud is róla, akkor ugyanezen a logikán ő erről nem adhatott volna ki információt.
Azért is érdekes, amit mond, meg ez az egész szerződésbontás kérdés azért izgalmas, mert ugye azt nem tudjuk, hogy van-e élő szerződés a magyar kormány és az NSO között a Pegasus szoftverről, de azt állítólag önök pontosan tudják, hogy 100 körüli Péterfalvi Attilától. Hát akkor azt ő honnan tudja? Ja, Péterfalvi Attila, hogy hány nyomozás volt, hogyha azt nem tudhatja, hogy van-e élő szerződés?
Az egy viszonylag könnyebben hozzáférhető adat, ugyanis azzal, hogy elmondják, hogy 100 esetben folytattak nyomozást, azzal még nem mondják el, hogy mondjuk ön ellen vagy ellenem folytattak-e ilyen nyomozást. Tehát az egy egyszerű szám.
Igen, de az sem egy nagyon bonyolult dolog, hogy nem tudom én, 2020 januárjától 2021 őszéig volt egy élő szerződés.
Ráadásul ugye azt mondják, hogy mondjuk ezek az ügyek lezáródtak mondjuk 2021-ig, akkor van ki ez a botrány, és mondjuk ők 2021 után bontanak szerződést, az egy két külön történet.
Igen, ezt értem, csak és mondom még egyszer, én azt egyáltalán nem vitatom, hogy voltak vagy lehettek olyan adatgyűjtések vagy lehallgatások Pegasussal Magyarországon, amelyek aggályosak, de arról én nem tudok olyan adatot, de lehet, hogy ebbe tévedek, amelyik azt egyértelműen cáfolná, hogy rendeltetésszerűen Magyarország használta volna ezt a szoftvert, tehát mondom, kémek, terroristák, korrupt politikusoknak a megfigyelésére. Tehát csak ezt mondom, mert ugye, ha jól értem az ön szavait, akkor Péterfalvi Attila annyira magabiztosan állította a Pegasus vizsgálóbizottság előtt, hogy 100 nyomozás volt, 100 lehallgatás volt, amelyből 0 nyomozásra került sor. Tehát magyarul ebből tényleg arra lehet következtetni, hogy hát a magyar kormányt elképesztően felelőtlenül használta a Pegasus szoftvert. Nem zárom ki, hogy így volt. Csak az a kérdésem, hogy ha Péterfalvi Attila azt nem tudja, hogy egyáltalán van-e még élő szerződés, vagy nincs, vagy nem tudhatja hivatalosan, akkor biztos-e az, hogy ő a lehallgatások teljes körére rálát?
Bocsánat, ő nem azt mondta, hogy nem tudja, hanem ő ennél egy konkrétabbat állított, azt mondta, hogy nem történt ilyen szerződésbontás. Uh-huh. Ez az, ami érdekelne engem is, mert hogy erre nem kaptam választ.
Uh-huh. Jó.
De ugye az tény, és mondjuk annyiban pontosítanak, hogy Péterfalvi Attila azt mondta, hogy 100 körül, tehát azt mondta, hogy nem tudja megmondani, hogy most 93 vagy 103, de mondjuk 100 megfigyelés volt, és ebből volt 0 találat, tehát az összes megfigyelés, amit végeztek, az végül is eredménytelenül zárult abban az értelemben, hogy nem terrorista gyanús alakot sikerült megfigyelni, aki ellen tovább folytattak valamiféle eljárást.
Világos. Na, de térjünk vissza erre a bizonyos budapesti kapcsolatfelvételre az izraeli cég és a bangladesi kormány között, mert azt mondta, hogy ön és néhány kollégája magánszorgalomból nyomozott ebben az ügyben.
Még nyomozunk.
Ja, értem. Hol tartanak, vagy mi az, ami tudható erről?
Ugye annyit szeretnék egyelőre erről elmondani, hogy a Pegasus bizottságnak ugye a munkáját azt meghosszabbítottuk, mert hogy annyi ügy merült fel időközben, hogy tartott a nyomozás, és tartottak ezek a tényfeltáró missziók, hogy újabb és újabb ügyek kerültek napvilágra, például ez az ügy is, amit ön említ, hogy emiatt azt tanácsoltuk az Európai Parlamentnek, hogy ezt a bizottságnak a munkáját hosszabbítsuk meg, és kicsit toljuk ki a mandátumát. Ez sikerült egyébként néhány hónappal meghosszabbítani, és nagyon remélem, hogy ezt az ügyet is vizsgálni fogjuk, hogyha megenged nekem ebben egy kis laufot, akkor inkább térjünk vissza erre akkor, mert hogy azt hiszem, hogy akkor több részletről tudunk beszélgetni.
Rendben, akkor szerintem zárjuk le egyelőre a Pegasus ügyet. Ugye elmondtam a műsor elején, hogy február 22-én beszélgetünk, amikor még az orosz-ukrán háború kitörése első évfordulója előtt vagyunk, de március 1-én hallhatják a kedves hallgatók ezt a Harcosok klubját a Spirit FM-en. Tehát a felvétel és az adásba kerülés között van a Oroszország-Ukrajna elleni támadásának az első évfordulója. Egy picit azt hiszem, hogy fontos erről is beszélnünk, mert ugye az elmúlt egy évünket azért nagyon erősen meghatározta az Európai Parlamentben is, de nyilvánvalóan itt Magyarországon is ez az Ukrajna elleni orosz támadás. Amikor egy éve bekövetkezett ez a támadás, akkor megmondom őszintén, hogy én nem fogok úgy tenni, mint aki mindent előre látott. Én nagyon meglepődtem azon, hogy bekövetkezett ez a támadás. Ön számított rá?
Egészen különleges élmény volt 2021 nyarán, kora nyarán utazni Budapest és más európai országok között. A frankfurti reptér várója, az tele volt mindenféle nemzetközi lapokkal, a New York Times, Washington Post, a Frankfurter Allgemeine Zeitung és a többiek, ezek mind-mind címlapon hozták a genfi találkozót, ahol Biden elnök külön tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, és megállapodást sürgetett Ukrajna és Oroszország között, és gyakorlatilag arról szóltak ezeknek az újságoknak a címlapjai, hogy küszöbön van egy háború. Nem akarom elbagatézni, és azt gondolom, hogy ez a műsor annál komolyabb, hogy erről beszélgessek, de amikor itthon én ehhez képest felütöttem a hírkeresőnek az oldalát, akkor azt láttam, hogy az első 20 cikknek a fele mondjuk celebpárok válásával foglalkozik, miközben egyébként minden más vezető újság Nyugat-Európában és a nyugati világban, az egy szomszédunkban.
A bulvármédia gondolom ott is celebpárok válásával és házasodásával és egyéb, hogy mondjam, az életüknek egyéb fordulataival foglalkozott, de értem, amit mond.
Tehát csak hogy ott, bár messzebb vannak ettől a háborútól, földrajzi értelemben, mégis vezető hír tudott lenni, itt valahogy a bulvár...
Serious média van, te itthon is az volt.
A háború kitörése előtti napokban, illetve a háború kitörésekor. Én nem emlékszek rá, de ez lehet, hogy az én hibám, hogy mondjuk...
Én sem szeretnék úgy tenni, hogy egészen pontosan emlékszem rá, hogy 2021 nyarának elején mondjuk az általam szerkesztett hírportálon vezetőanyag volt-e a Biden-Putyin találkozó Genfben, de szinte biztos vagyok benne, hogy igen, de oké, értem, amit mond.
És talán nem haragszik meg az illető, hogyha ide érzem, hogy néhány nappal később belakadtam, éppen talán Facebookon Frey Tamásnak egy bejegyzésébe, egyébként épp az ominózus genfi csúcs után, ahol ő ugyanezt mondja, hogy nem találkozott egyszerűen ezzel, miközben máshol ez tényleg már akkor napirenden volt. Tény, ami tény, hogy ez tényleg a legutolsó pillanatban kezdett el itthon egy ilyen forró ügy lenni, és hát nyilvánvalóan azóta ez a mindennapjaink rész, és minden nap olvasni róla. Azt gondolom egyébként, hogy a magyar közönyre nem tudott, hogy mondjam, lélekben felkészülni, miközben azt hiszem, hogy nem is lehet, de nem volt ennek egy ilyen érezhető először.
Ha azt mondja valaki egy évvel ezelőtt önnek, hogy egy év múlva még tartani fog ez a háború, akkor ön mit mond erre? Arra számított, hogy ennyire hosszan eltart?
Én azt hiszem, hogy nem csak én, hanem a teljes világ az kicsit túlbecsülte az orosz haderő képességét. Azt hittük, hogy egy ilyen nagy ország, amiről az a tudásunk volt, hogy egy nagyon modern...
Tehát ön arra számított, hogy gyorsan lerohanja Oroszország Ukrajnát, és az ukránok leteszik a fegyvert?
Egyrészt nem számítottam arra, hogy az orosz haderő ennyire gyenge. Nem számítottam talán arra, hogy az ukrán nép ennyire meg tudja szervezni magát, és ami a legjobb és talán legpozitívabb meglepetés volt ebben a számomra, hogy ilyen gyors, ilyen hatékony és ilyen széles körű, sajnos éppen a magyar kormányt kivéve, nemzetközi összefogás jön létre Ukrajna támogatására. Enélkül nyilván nem lehetett volna fölvenni a kesztyűt.
Magyar kormány ugye erre azt mondja, hogy minden, ami humanitárius segítség, azt megadnak, csak fegyvert nem szállítanak.
Hát ugye egyrészt a magyar kormány hozzáállása ezekhez az ügyekhez, hogy most Szijjártó Péter elfelejtett videóüzenetét mondja, miközben egy videóüzenettel nem lehet megnyerni egy háborút, de azért ez sokat mutat egy kormány hozzáállásáról. De azért ami nagyon-nagyon fontos az az, hogy ugyanazt mondják, hogy például fegyvert nem szállítanak, de éppen Szijjártó Péter azért a brüsszeli találkozón megszavaz egy igen tekintélyes összeget, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió közösen szállít fegyvert Ukrajnának.
De ha jól értem az ön által elmondottakból, akkor azért ezt egy jó dolognak tartja, hogy ezt megszavaz a Szijjártó Péter a magyar kormány retorikájával szemben.
Ugye az a probléma, hogy Magyarországon a magyar kormány, Orbán Viktor, Szijjártó Péter, csak azok mindenki Ukrajna ellen hergeli a magyar embereket, a szankciók ellen hergeli a magyar embereket.
Nagyon jó, hogy mondja a szankciókat, mert ugye azzal kezdte ennek a témának tehát ebben a témában a válaszát, hogy a világ túlbecsülte, és valószínűleg maguk az orosz vezetők is túlbecsülték Oroszország katonai képességeit. Lehet azt mondani, hogy viszont az orosz gazdaság teherbírását meg alábecsültük?
Nem hiszem. Nem hiszem. Nagyon-nagyon-nagyon aggasztó számok érkeznek Oroszországba, egyébként a magyar hírekkel ellentétben. És hát, hogy mondjam, egy éve tart még ez a háború. Ez nyilván akik harcban állnak, és nekünk, akik szintén ennek valamilyen módon elszenvedői vagyunk, azért ez egy hosszú idő, de gazdasági értelemben azért ezek a számok igazság szerint most kezdik el kifejteni azt hiszem a hatásukat Oroszországban. Nagyon-nagyon nevetséges a magyar kormánynak az az álláspontja, hogy a szankciók azok Magyarországra hatnak, de például a háborúzó felekre nem hatnak. Hát ez egész egyszerűen, egyrészt nem életszerű, másrészt pedig egy nyilvánvaló hazugság.
De igazából az a, akár mondhatnám a valuta alapnak az orosz gazdaság visszaesésével kapcsolatos prognózisait, azért az a fajta összeomlás nem következett. Én nem állítom, hogy rózsás helyzetben lenne az orosz gazdaság, de az a fajta összeomlás, amit ilyen mértékű nyugati szankcióktól az ember várna, az egyelőre legalábbis nem következett be. De ha jól értem, akkor ön azt várja, hogy ez inkább igazából időkérdése.
Egyrészt időkérdése, másrészt azért ne felejtsük, hogy mondjuk Oroszországnak az első számú exportcikke mondjuk a gáz és az olaj, ez több mint 45%-kal esett vissza, mert ugye Európa, mint fő felvásárló, Európa nagy része azt mondta, hogy köszöni szépen, de nem vásárol többet a Gazpromtól. Azért, hogyha valakinek a forgalmának közel fele kiesik, akkor az igenis jelentkezni fog. Nyilvánvalóan ez nem úgy történt, hogy kitört 24-én a háború, és 25-én elakadt az export, ez folyamatában történt. Más cégek, és akkor itt most muszáj leszek márka neveket mondani. Egyik napról a másikra lehúzta a rolót az Apple, a McDonald's Oroszországban. Hogy egy egész konkrét számot mondjak, a McDonald's-nak a világon összesen 20%-át jelenti a piacának az orosz piac. Mégis egyik napról a másikra kivonultak. Lehet erre azt mondani, hogy oké, majd esznek más hamburgert, de ne felejtsük el azt, hogy ez rengeteg munkahely, rengeteg embernek a fizetése, a megélhetése. Ezek az emberek veszélybe kerültek ott Oroszországban. Az orosz nép, akik szerintem ők maguk sem akarják ezt a háborút. Azt hiszem, hogy ez mutatja, hogy más nyugati, európai és Európánál távolabbi nyugati demokráciák hogyan állnak egy gyilkoshoz, egy háborús bűnöshöz. Azt hiszem, hogy ehhez a hozzáállást kéne a magyar kormánynak is tanúsítania, és nem inkább Ukrajna ellen és Európa ellen hergelni a magyar népességet.
Ennyi fért a mai Harcosok Klubjába. Köszönöm Szabó Betty szerkesztő munkáját, köszönöm Rónai Sándornak, a DK Európai Parlamenti képviselőjének, az EP Pegazus Vizsgálóbizottsága alelnökének, hogy eljött hozzánk. Szép napot kívánok a Spirit FM hallgatóinak, viszont hallásra Gavra Gábort hallották.